Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza. Köszöntelek ismét, hát a műsor első részében alaposan kitárgyaltuk az inflációs helyzetet, és akkor átérünk most a reálgazdasági folyamatokra, ez pedig ugye alapvetően még csak a növekedés, és hát persze szó lesz majd a feszes munkaerőpiaci helyzetről is. A beszélgetésünk apropóját természetesen az inflációs jelentés szolgáltatja, valamint az is, hogy ma megjelent a Központi Statisztikai Hivatal ipari termeléséről szól a legfrissebb adata. Hát ez nem a legjobban alakult, ugye visszaesett a teljesítmény. Hogyan látjátok a gazdasági növekedés kifutását, mint ami 2023-at illeti?
2023-ban enyhe növekedésre számítunk az év egészét, illetően, hogy ismételje meg a számot, hogy 0,5% közötti gazdasági növekedésre számítunk, úgyhogy az év elején fennmarad még a GDP csökkenése, az év második felében növekedés lesz. Ha a szerkezetet nézzük, akkor abból fakad a növekedés, hogy az exportunk fog várhatóan növekedni. A magas infláció hatására a belső kereslet az nem tud hozzájárulni várakozásunk szerint idén a gazdasági növekedéshez. Hogy milyen lett most a bejövő ipari adat, ugye éves alapon negatív számot látunk, hó per hó alapon egy minimális növekedés, azt hiszem 0,3. Ez viszonylag mérsékelt növekedésnek mondható.
Hát igen. Úgy fogalmaztál nemrég, hogy az év második felében pöröghet föl a gazdaság, ezek szerint akkor kizárólag a netto export lesz az a szektor, ami húzni fogja?
Előrejelzésünk szerint igen, ebben az évben a netto export fogja húzni a gazdaságot.
Akkor összetetjük a kezünket a kivitelnek, hiszen azért ebben olyan sok újdonság nincs, sokszor volt már ilyen. De mi lesz más ágazatokkal? Mit láttok?
2024-ben várjuk ezeknek a területeknek a visszapattanását, tehát a fogyasztást és a beruházást. Amikor a reáljövedelemek ismét emelkednek, illetve a bizonytalanságok csökkennek, mert ugye a beruházásokat visszafogja a gazdasági bizonytalanság is, sajnos a 2020-as évek elején beszélhetünk gazdasági bizonytalanságokról is, még akkor is, ha Magyarország meglehetősen jól vészeli át ezeket a válsághelyzeteket, de azt gondoljuk, hogy 2024-ben fognak tudni a beruházások és a fogyasztás ismét hozzájárulni a GDP növekedéséhez.
Tehát a céges vonalon sem lesz túl jó, hiszen elméletileg ugye mind a jegyben, mind pedig a kormány igyekszik hűteni a gazdaságot. A állam által beharangozott beruházások visszafogása mit jelent a bizonyos szektorokról nézve?
Az állami beruházásokat, ha GDP arányosan nézzük, akkor azok az egyik legmagasabbak voltak Magyarországon más európai uniós országokhoz képest. És az első adatokat nézve talán még nincsenek meg a végleges adatok a tavalyi évre, de valóban látható egy csökkenés. Hát ez elsősorban az építőiparral szembeni megrendelés állománynak a mérséklődését vonja maga után. Egyébként itt az építőiparban, a beruházások, építési beruházásokat illetően azért láttunk túlfűtöttséget az elmúlt években, mintha a kínálat nem tudott volna lépést tartani a kereslettel, ami többek között az árak jelentős emelkedésében csapódott le, tehát a beruházási árak azok kiemelt mértékben nőttek az elmúlt években. Sőt, ugye most végeztünk egy ilyen elemzést az inflációs jelentéshez kapcsolódóan, hogyha a beruházásokat változatlan áron vizsgáljuk, akkor a GDP arányos beruházási ráta valójában nem emelkedett, hanem enyhén csökkent az elmúlt években. Azért van egy látszólagos emelkedés, mert a beruházások ára még gyorsabban nőtt, mint a GDP deflátor.
Egyéb iránt elnézést, hogy így fogalmazok, ezek szerint akkor nagyjából minden ágazat padló lesz, tehát csak jövőre tud magához térni? Hiszen azért tavaly sajnos az agrárium sem produkált, utalok itt a szályos helyzetre, jelentős volt a termés kiesés, és pedig pont ugye ez a terület az, amely mondjuk például az élelmiszeripar vagy a infláció oldalán besegíthetne elméletileg.
Nem mondanám, hogy padlón lesznek az ágazatok, hiszen éppen az ő termelésüknek köszönhetően lehet az, hogy az export pozitívan járul hozzá a GDP-hez. Azt gondolom, hogy azok néznek szembe idén nagyobb növekedési lehetőséggel, akik nagyobb mértékben termelnek exportra, mivel a belső kereslet az enyhén szűkül, de ez egy átmeneti jelenség, és ahogy mondom, 2024-ben ismét a fogyasztás és a beruházások emelkedésére számítunk.
Milyen lesz a külső környezet, ha már szóba került az export? Mivel lehet kalkulálni? Közismert, hogy Magyarország legnagyobb felvevő partnere az eurózóna, ott mire lehet számítani alapvetően?
Valójában nem túl rózsás a külső kép. Ha csak azt nézzük, hogy hogyan növekedtek a gazdaságok a koronavírus járvány óta, akkor pont az egyik legfontosabb partnerünk Németország az, amelyik a legkevésbé haladta meg a koronavírus járvány előtti szintjét most, és a tavalyi év végén is meglehetősen alacsony növekedési adatokat produkált az Európai Unió. Viszont ami pozitívum, hogy arra számítunk előre tekintve, hogy ezen a nem túlságosan bővülő piacon a magyar arány növekedni fog, mert van annyira versenyképes az exportunk, hogy az export részesedésünk az Európai Unió összes behozatalából az növekedni fog, részben ez járul hozzá az export volumen növekedéséhez. Egyébként ezt tükrözi a magyar ipar megrendelési állománya, különösen az export rendelések, illetve a beszerzési menedzser indexek, amelyek még a tavalyi év végén is, amikor egyébként ugye a GDP nem jól alakult, azok meglehetősen magasak voltak.
Az Európai Központi Bankról beszéltünk, a Fedről még nem, csak egy gondolat erejéig ugrunk át a tengeren túlra, hiszen alapvetően az Egyesült Államok volt a főhibást a tekintetben, hogy ott indult be nagyon az infláció, és már szóba kerültek a bankcsőlők is, de mi az, ami várható az Egyesült Államok gazdaságának vonatkozásában 2023-ban, és hát akkor már itt beszélünk a globális GDP alakulásáról is.
Az Egyesült Államokban az infláció azért volt egy kicsit más, mint az Európai Unióban, mert inkább a kereslet hajtotta, nem pedig a költségtételek, nem pedig az energia hordozók, ugye ott mivel önellátó energiából, ezért az energiahordozók árának alig megfigyelhető növekedése volt. Az Egyesült Államokban is szerintem a fő monetáris politikai dilemma most az, hogy meddig lehet kamatokat emelni, miközben egyesek a Fedet okolják már az eddigi bankcsődökért is. Mondjuk én hozzátenném, hogy inkább felügyeleti problémáról volt itt szó, nem pedig monetáris politikai problémáról, illetve hát a bankmenedzsment problémákról. Az Egyesült Államokban a gazdasági növekedés mérsékelt lesz, ami viszont ott is megfigyelhető, hogy a munkaerő iránti kereslet az magas, nagyon élénk a munkaerőpiac, ez viszont húzza felfele a béreket is.
Akkor a globális GDP-ről néhány szót, itt a Világbank előrejelzése szerint nagyjából 3,5%-a nőhet idén a globális GDP. Hát, hogy elmétettük a nagy gazdaságok közül, nagy gazdasági egységek közül az Európai Unió és az Egyesült Államoknak a produktivitás, hát mi várható a fő más nagy piacokon, például Kínában, Indiában, amelyek, Japánban, amelyek tényleg fontos hozzátevő, fontos komponensei a növekedésnek?
Hát Kína most nyitott, ugye a COVID után most már a turisták felé is, meg a saját gazdasága is aktívabbá vált. Ennek ellenére az utolsó növekedési adatuk, amire emlékszem, az 2,9% volt.
Az sem volt egy szombos, ugye? Nem korábban volt. Ahhoz képest, hogy mit
tudunk át. Kínához képest. Hát Kína most már szembesül azokkal a problémákkal, amelyekkel néhány fejlett ország is, tehát elsősorban röviden a demográfiából fakadó problémákkal. Nincsen olyan mennyiségű új munkaerő a munkaerő piacukon, ami segíteni fenntartani az eddigi gazdasági növekedést. Ez nem feltétlenül 2023-at érinti, de trendszerűen ott előfordulhat egy lassulás, ami még befolyásolja ugye az ő gazdasági növekedésüket, és másokét is, azok a növekvő kereskedelmi feszültségek a világ nagy régiói között, sőt, ezek már nem csak kereskedelmi feszültségek. Ez az, ami visszafoghatja a kínai növekedést. Kínában egyébként ugyanakkor az infláció az ugye nem jelentett problémát.
Sokan mondják, hogy India lehet az új Kína, mármint ami ugye a gazdasági potenciált illeti. Lehet benne látni ilyet? Vagy ez még kicsit elrugaszkodott a valóságtól, ez a prognózis?
Nem vagyok nagy szakértő, megpróbálok válaszolni, de lehet, hogy más jobban tudná. Nekem, ami különbségnek tűnik, az, hogy Kína egy jobban központosított gazdaság szemben Indiával, ami Kína is nagyon sokszínű, de India még inkább. Ezért számomra kérdéses, hogy lehet-e egy olyan sikeres központosított gazdaságpolitika, mint Kínában volt. Ami biztos India mellett szól, most az a demográfiai helyzet, tehát ott most úgy nő a népesség, ahogy Kínában nőtt egy-két évtizeddel korábban.
Visszatérve a vén kontinensünkre, érdekes téma, ami Franciaországban jelenleg zajlik, ugye most már több mint két hete a sztrájkok sorozatáról lehet hallani. és hát bizonyos szektorok leállásáról, ez befolyásol egyébként ilyen makrogazdasági szinten, tehát tényező ez, ami ott történik? Hogy látod, vannak ilyen negatív kicsengése ennek esetleg? Hiszen mégiscsak egy fontos gazdasági partnerről van szó.
Franciaországra nézve biztosan, más országokra való tovagyűrűző hatása úgy gondolom, hogy gyengébb. Hát lehet, hogy Belgiumban és Luxemburgban, mint szorosabb gazdasági partnerekben erősebb, de nem hiszem, hogy ez a magyar adatokat befolyásolná. Az, hogy Franciaországban hányan esnek ki napokra, hetekre a munkaerőpiacról, és hogy az ő tevékenységük ráadásul hány további embermunkáját akadályozza, az más kérdés. Valószínűleg ez érezhető lesz ott a termelési adatokban.
És a pénzügyek tekintetében lesz-e valamilyen negatív hatása, ami zajlik Svájcban? Jelesül gondoltunk a Credit Suisse-re, vagy ami Németországban a Deutsche Bank ügyében.
Ennek az első körös hatásai már ugye érezhetőek voltak, akkor ismét felerősödött a kockázat kerülési hajlam a befektetők körében, és még alaposabb górcső alá vették a bankokat, hogy melyek azok, amelyek beérdemes befektetni, és melyek kevésbé. Ugye a bankok részvény árfolyama jelentősen esett az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is, és egyébként részben ez volt az, ami miatt a monetáris tanács úgy döntött, hogy a inflációs jelentésben tárgyalt kockázati pályák közül kiemeli többek között azt, hogy tőke kivonás következhet be a feltörekvő piacokról, ez az, ami negatívan érinteni Magyarországot is. Azonban szerencsére eddig azt mondanám, hogy ezek a kockázatok azért nem realizálódtak, sikerült elzárni, lokalizálni ezeket a banki problémákat.
Hát azért is fontos téma ez, mert ugye mindkettő be van építve, be van csatornázva az európai pénzpiaci folyamatokba, mindkét bank, mindkét nagy bank.
Így van, de hát inkább Svájcban okozhat ez kiugró problémát, mondhatni. Eddig is tudtuk, hogy Svájc bankrendszer egy kicsit túlfejlett az ország méretéhez képest, ez sokáig volt képes húzni a gazdaságot, de ilyen kockázatokkal is járhat.
Tehát most a rizikofaktor az, hogy túlfejlett a bankrendszer, mint az ország gazdasági potenciájához képest?
Hát láttunk már ilyen problémát, igaz, hogy Izlandban és Írországban sokkal kockázatosabb bankrendszeri struktúra alakult ki, Svájcban pedig megalapozottabb, de úgy tűnik azért, hogy ha geopolitikai feszültségek éleződnek, hogy egy ilyen régi kifejezést használjak, akkor az még egy olyan semleges országra is hathat, mint Svájc.
Rendben, akkor visszatérünk még pár perc erejéig a magyarországi folyamatokra. Munkaerőpiacról is van okfejtésetek. Hogy látjátok a sok-sok nehézség ellenére a munkaerőpiac viszonylag feszes volt. Tehát Magyarországon már tegyük hozzá, hogy a munkanélküliségi ráta valamelyest emelkedett, de ugye ez a 4%-os munkanélküliségi ráta, azért ez még bőven tolerálható ebben a szituációban.
Igen, ez a 4%, ez történelmi összehasonlításban és Európai Uniós összehasonlításban is alacsony. A foglalkoztatás pedig magas maradt, 4,7 millió. Azt figyelhettük meg egy korábbi gazdasági lassulások idején, hogy a munkaerőpiac, ha késlekedve is, de reagál. Először az új kiírt álláshelyek száma szokott csökkenni, tehát az új kereslet, utána pedig elbocsátások szoktak történni. Szerencsére, vagy hála Istennek, ez most ebben a helyzetben nem következett be, még a új kiírt álláshelyek száma is magasan maradt, és az elbocsátások száma is meglehetősen csekély volt, akit pedig elbocsátanak, az viszonylag könnyen tud új helyet találni, úgyhogy 4,7 millió körül mozog a foglalkoztatottak száma. Hogy miért van ez? Ez egy érdekes kérdés. Az előbb azt mondtam, hogy szerencsére így alakul, de hát nem a szerencse játszik itt szerepet, hanem elsősorban az, hogy strukturálisan alakult ki Magyarországon egy munkaerő hiány, vagy többletkereslet a kínálathoz képest, amelynek többek között ugye demográfiai oka is vannak. Az elmúlt években mentek nyugdíjba a ratkó gyermekek, és az új generáció közel sem volt olyan lélekszámú, úgyhogy ez a munkaképes korúnak nevezett korosztály, ami Magyarországon nyilván 64-65 éves korig tart, ennek a lélekszáma csökkent.
Lehet azzal kalkulálni idén, hogy reálbér emelkedés valósulhat meg a magas infláció ellenére, mert ugye beszélgetésünk elején ezt mondtad, hogy 22-ben azért a 14,4%-os infláció ellenére is volt reálbér emelkedés.
Igen, tavaly volt reálbér emelkedés, sőt 2015 óta nagyjából a magyar munkavállalók az egyik legnagyobb reálbér növekedést élvezhették az Európai Unióban. 2023, azt gondolom, hogy egy átmeneti kivétel lesz, itt a reálbérek inkább mérséklődnek, az infláció meg fogja haladni a nominális bérek emelkedését, de 2024-től ez nagyjából ellensúlyozódik, akkor körülbelül hasonló ütemben haladhatják meg a bérek az inflációt. Azért ez kérdéses még, hogy ugye milyen bérek alakulnak ki a munkapiacon. Március szokott lenni az úgynevezett átbérezés ideje. Jellemzően akkor alakul ki az egész évre jellemző új bérszint Magyarországon. Még később lesz elérhető majd a márciusi béradat, de nagy figyelemmel várjuk.
Tiszta sor, egyéb iránt volt ez a régi terminus technikus, ami mindig él, ez az ár-bérspirál kockázat. Velünk zajlott, vagy velünk élő tényező még ez? Azoknak mondjuk ezt szerintem, akik nem közgazdászok, és talán kevésbé foglalkoznak helyzettel, ugye, hogy a magas árakat magasabb bérek követik, mármint béremelés, ebből kifelől pedig ismét magasabbak az árak. Itt van ez velünk most?
Ugyan látszólag egyszer emelkednek a bérek és az árak, de azt gondoljuk, hogy árbér spirál az nem lépett életbe Magyarországon.
Tehát akkor nem felhajtó erő tulajdonképpen ez a tényező?
Nem, és nemrég volt egy nagyon érdekes elemzése az IMF-nek, ami azt bizonyította, hogy annak ellenére, hogy sokat beszélünk erről a fogalomról, de kimutatható gazdaságtörténeti jelentősége az nagyon ritkán volt. Magyarországon a bérek emelkedését elsősorban a munkaerő iránti kereslet, a munkaerőpiac feszessége indokolja, nem pedig az infláció.
És olyan számotok egyébként az év egészében a munkaerőpiacsal, mi lesz a status quo? Romló vagy javuló kondíciók?
Nagyjából le fogja követni a gazdasági növekedés alakulását, de kisebb amplitúdóval. A második fél évben indulhat ismét erőteljesebb csökkenésnek a munkanélküliség és növekedésnek a foglalkoztatás. Ezek a különbségek nem lesznek jelentősek.
Ugye elég sokan dolgoznak Magyarországon már, mint ahhoz képest, hogy 10-valány évvel ezelőtt 3,6 millió dolgozó volt, most pedig 4,7 millió dolgozó. Ez nagyjából, ha lehet így fogalmazni, ez már az egyensúlyi szint Magyarország népességéhez, demográfiájához, populációhoz hasonlítva, vagy még itt van tartalék?
Én azt gondolom, hogy közel van az egyensúlyi szinthez. Amit nézni kell, nézni érdemes, ez a foglalkoztatási ráta. Tehát, hogy ami már említett 15-64 éves korú népességhez képest hányan dolgoznak, ebben Magyarország enyhén meghaladta már az Európai Unió átlagát. De mondjuk nem vagyunk a legmagasabban, svédeket, cseheket, talán a hollandokat jellemzi a legmagasabb foglalkoztatási ráta. Amivel el tudták ezt érni például Hollandiában és Svédországban, az, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya számottevően magasabb. Tehát nem 8 órába vonták be még több foglalkoztatottat, hanem 4-6 órában. Számos olyan csoport van, akinek ez kedvezőbb, kismamák, idősebbek, esetleg akik tanulás mellett dolgoznak. Ebben esetleg van potenciál Magyarországon is, de azt szokták mondani, hogy erre azért ott van a legnagyobb lehetőség, ahol már nagyon magas bérszint alakult ki, tehát egy 4-6 órás fizetésből is viszonylag jó életszínvonalat lehet fenntartani.
Tehát akkor itt van még egyfajta mozgástér, legalábbis rápillantva itt a foglalkoztatási rátára, jól veszem ki a szavaidból?
Igen, a részmunkaidőben mindenképpen.
És egyéb iránt a munkaerőpiaci folyamatok tekintetében, ha lehet ilyen kérdést feltenni, elégedett a jegybank? Nagyjából ezzel kalkuláltatok a korábbi inflációs jelentésetekben is? Van itt valami eltérés?
A munkaerőpiaci folyamatokkal szerintem alapvetően elégedett lehet a legtöbb magyar elemző, vagy akár állampolgár, mert az egyik legfontosabb eredmény, hogy korábbi nehéz időszakokkal, válsághelyzetekkel szemben sikerült a munkanélküliségi rátát az előbb említett alacsony szinten tartani, a foglalkoztatást pedig magas szinten. Ugye, ami cél lenne, az a bérek és akár a reálbérek tartós emelkedése, de úgy, hogy ez a termelékenységgel együtt növekedjen, így lehetne egyszerre bérfelzárkózás és gazdasági felzárkózás egyensúly mellett Magyarországon.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.